Kedves testvérek, ebben a hónapban sokat időztünk a Krisztus keresztje körül, és annak a titkát kutattuk, és azt próbáltuk megérteni belőle, hogy Istennek ez a különös tette, ez a testben, és méghozzá szenvedő testben megjelent üzenete, mit is jelent a mi számunkra. Ma Márk evangéliumából olvassuk el Jézus halálának a történetét. A 15. rész 33. versétől olvasom az igét. Márk 15.33-tól, mikor pedig 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus, mondván: Eloi, Eloi, lamma sabachthani, ami megmagyarázva annyi, mint: én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig, meghalván ezt az ott állók közül mondták, imé ivést hívja. Egy ember pedig odafutamodott, és egy szivacsot megtöltvén ecettel, és azt nátszára tűzvén inni adott neki, mondván: hagyjátok el, lássuk, hogy eljön-e illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátotta a lelkét, és a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt. Látván pedig a százados, aki vele átellenben állt, hogy eként kiáltva bocsátotta ki lelkét, mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. Most különösen is afelé fordítjuk a figyelmünket, hogyha bulletinba bele tetszenek pillantani, hogy hogyan lesz a kereszt a valódi felismeréseknek, a különös megértéseknek a jelévé, vagy a keresztnél való megállásunk, lélekben való megállásunk hogyan ad alkalmat arra, hogy megfelelő gondolatokra jussunk. Azt látjuk, hogy itt a Jézus kivégzése pillanatában többen, többfélét gondoltak, volt, aki súlyos félreértésben volt, és volt olyan, akitől ezt nem is vártuk volna, és mégis nagyon mély meggyőződésre jutott Jézussal kapcsolatban. Mindenképpen szükséges, hogy oda képzeljük magunkat Jézus keresztje köré, és azt kell mondanunk, hogy bármilyen kulturális háttérből vagy egyéb irányból érkeztünk, legyünk bár zsidók vagy keresztények, inkább így mondanám, hogy nem zsidók, mert lehetünk zsidóként is keresztények, ott a helyünk a Jézus keresztje körül, hiszen ez Izraelben többségében zsidó közönség előtt zajlott le, de a kivégzést a pogány rómaiak hajtották végre, és bármennyire is próbál óvatosan, politikusan fogalmazni, az ige nyilvánvaló, hogy a római hatóság nem élt Pilátussal az élén, azzal a hatalmával, hogy Jézust megszabadítsan, ha Pilátus jól látta, hogy Jézusnak nincs semmiféle halálra méltó bűne, és ő is úgy ítélte, hogy jobb egy ilyen bajkeverő személytől megszabadulni a békesség kedvéért. Tehát Jézus halálát nem háríthatjuk semmiképpen a zsidó népre. Ezt azért hangsúlyozom most, mert nagyon hosszú időn át tartotta, és egyes fejekben máig tartja magát az a nézet, hogy a zsidók a mi messiásunkat megölték, és ebből aztán olyan felhatalmazást vettek Európában mindenek, hogy lehet a zsidókat ezért évszázadokkal később is bántani, kifosztani, üldözni. Szégyen ez máig a kereszténységnek, ami nem igazán megbocsátható. együtt kell vele élnünk, és minden alkalommal, ha lehet, ezt bűnbánattal meg kell említenünk, a mában pedig küzdenünk kell ez ellen a jelenség ellen. De mondom, Jézus keresztje körül nagyon vegyes társaság volt, és semmi nehézség nincs abban, hogy oda képzeljük magunkat, és azt mondjuk, igen, igen, valahol felismerem saját magamat is ezen a nagy csoport képen. Az idő, amikor mindez lezajlott, reggel, illetve hát a konkrét alátusa, amit egyik evangélium 3 órában határoz meg, más evangélium 6 órában, egyes források szerint reggel 9 órakor történt meg a keresztre szögezés, a mi evangéliumunk szerint délben történt meg, és délután 3-ig tartott az az időszak, amit sötétséggel ír le a mi igénk is. Utalás ez talán Ámos könyvének a 8. részére, ahol arról olvasunk, hogy lenyugszik majd egyszer csak délben a nap, és nem lesz világosság azon a napon, sötétség lesz. Ámos könyvének 8. részében, a 9. versben találjuk ezt az igét. Délben fogadjuk el most ezt az időszámítást, közömbös egyébként, hogy mikor, de talán így jobban rímel erre a proféciára, hogy 12 óra volt, amikor hirtelen sötétség támadt. Az ember úgy van a természeti jelenségekkel, főleg ha ritkák, hogy mindig keres bennük valamilyen üzenetet. Földrengés támad, mint ahogy itt Jézus halálakor földrengés is támad, nem is akármilyen, még a temető is megmozdult, és a sírok tartalma kiborult, sőt Máté szerint feltámadás kezdődött, és egyesek bementek a Szentvárosba, amit szintén kétféleképpen értelmeznek. Van, aki a mennyei Jeruzsálemre gondol, hogy oda mentek be azok, akiket Jézus halála körüli feltámadás kedvező módon megérintett. De mi is volt ez a 3 órai sötétség? A hitvallásban, a Hiszek egyben azt is szoktuk mondani, hogy szálla alá poklokra. És azt mondhatjuk, hogy Jézus pokoljárásának az időszaka volt ez, amit valamilyen fajta gyásszal élt meg a teremtett világ, vagy akár Isten üzenete is volt ez, hogy a pokol az, amikor a világosság, Isten jelenléte távozik el valahonnan. Nem az egész világon volt sötétség, tudjuk, hogy a gömb alakú föld egyik oldalán nappal van, amikor a másikon éjszaka, hanem ott akkor, abban a pillanatban, hasonlóképpen, mint ahogy hajdan, az egyiptomi 10 csapás idején az egyik ilyen jel, a nap elsötétedése volt, azzal a kis megjegyzéssel, hogy de Izrael fiainak világosságuk volt a maguk helyén, most azt kell látnunk, hogy nekik sem volt világosságuk. A történet által valamennyiünknek és az egész világnak szól az az üzenet, hogy valahol ott van a pokol, a kárhozat, ahol Isten elfordul, elfordítja az arcát, és ez nem a fizikai szenvedésnek az állapota, pedig nagyon szeretnénk azt gondolni, hogy igen. Nagyon sokan érzik úgy, hogy a fizikai szenvedésben távozik Isten, mások pedig éppenséggel azt érzik, hogy ott lesz igazán jelen a nyomorúságban az Úr, és esetleg velük együtt szenved, velük együtt megy át a halálnak a borzalmain, a halál árnyékának a völgye ez, amiben a Zsoltár író nem fél, mert az Úr ott is jelen van, és vele van. De itt a sötétség erről szól, hogy Jézus bűnélet értünk, hogy helyettünk ment át egy olyan függönyön, majd elő fog kerülni a függönynek a képe is itt, ami elválasztja az életben lévőket és a halálnak az állapotát, egy olyan világot sejtett, ami az ember bűnének a büntetése, büntetésének a helyszíne, de ahová nem nekünk kell mennünk, hanem Jézus kegyelemből mindannyiunk helyett oda távozott, még akkor is a 3 órára, itt az idő nem számít, egy pillanat is sok ebből az időszakból, de sötétség és némaság volt 3 órán keresztül, amit Jézus, most mondjuk így, hogy délután 3 órakor mondott kiáltása szabadított fel, amit arámul közöl Márk evangéliuma. Tudjuk, hogy abban az időben az arámi nyelvet, mai Irak területén lévő arámi nép nyelvét is használta a hétköznapokban a mindennapi zsidó ember. Az Eloi, Eloi, Lamma, Sabachthani, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, meg is magyarázza görögül, azután Márk ezt az arámi mondatot. Van a Bibliában néhány ilyen le nem fordított, illetve magyarázattal közölt arámi mondat, amit benne hagy a szövegben, nem irodalmi megfontolásokból a szerző, hanem talán azért, hogy hadd hangozzék közöttünk is új az a kiáltás, az a kijelentés, ahogy azt ott akkor hallották, hogy hadd ragadjon meg bennünket is a félreértésével, esetleges félreértésével együtt. Mert ez az a kiáltás, amit a Jézus körül állók félreértenek abban a pillanatban. Illés neve az valóban ezt jelenti, hogy Istenem. És többen így hallották ezt a kiáltást, hallhatták így is, Illés, Illés, miért hagytál el engem? És rögtön így értelmezték ezt a kiáltást, hogy Illést hívja, akit vár a zsidóság, mint máig, Pészakkor az Illés poharát megtöltve is várják, hogy ott legyen az asztali közösségben, mert a Mesiás eljövetelének az előhírnöke, aki elkészíti a Mesiás érkezését, lássuk meg, valóban eljön-e, hogy tegyen egy rendkívüli csodát, emelje le a keresztről, mentse meg azt, aki ott szenved. De ha most egy kicsit félretoljuk ezt a különös félreértést, akkor egy másik félreértésről elmélkedhetünk egy kicsit magunk között, és ez az, hogy mi magunk is testi szenvedéseink közben várjuk azt a fajta megelőző segítséget, ami nem biztos, hogy eljön, mint ahogy Jézus idejében sem jött el, és ez a megelőző segítség pedig az, hogy ne kelljen szenvedni, ne kelljen hiányt átélni, ne kelljen a fájdalmakkal szembesülni, hanem jöjjön Illés, vagy valaki, egy másik ember, egy erős ember, aki segít nekünk, aki megkímél bennünket attól, hogy magunk küzdjünk meg a győzelemért, aki helyettünk visz véghez valamit, és itt persze benne van ebben a történetben másféleképpen, hogy helyettes áldozat és segítség jelenik meg mindannyiunk számára, csak nem Illés óvárgott személyében, hanem Jézus áldozatában. Tehát a kározatra nem kell mennünk, de ez nem azt jelenti, hogy az Úrral való találkozás minden betegségtől és szenvedéstől megóv bennünket. Ha így végig gondoljuk egyrészt azt, hogy milyen imádságokat szoktunk összegyűjteni, annak a többsége könyörgés betegeinkért, és bizony többször éltük már át. Zsuzsának mondjuk, hogy nem zavar minket, ha kölyök maradjon nyugodtan. Tehát Sokszor éltük már át azt, hogy az Úr nem úgy hallgatta meg az imáinkat, ahogy ezt mi mondtuk, hogy nem jött Illés, aki levette a testi szenvedés keresztjéről szeretteink vagy a saját testünket, hanem másféleképpen adott diadalt és adott üzenetet mindannyiunk számára, az örök élet számára tartott meg, miközben a test eljutott a határaihoz a szenvedés által. Tehát némelyek úgy hallják ezt, hogy szükség van egy olyan szabadítóra, aki megkímél a szenvedésnek a gyötrelmeitől, a sebeknek, az égető fájdalmától. Jézus kiáltásában azonban nem ez volt benne. Ő az Atya felé fordult, aki őt bűnné tette, akinek a döntését Jézus elfogadta, és irántunk való szeretetből véghez vitte, és pontosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy Isten elhagyta őt, érettünk, és nem örökre, mert azután Jézus hitvallását is halljuk más evangéliumok szerint, azok az utolsó szavai, itt most azt a sürgés és nyüzsgés látjuk körülötte, ami a testi szenvedésre irányul. Ez nem azt jelenti, hogy félváról vennék a testnek a gyötrelmét. Sőt, így volt ott egy érzőszívű katona talán, mert egyes evangéliumok szerint egy katonának jutott eszébe az, hogy szivacsot megtöltvén ecettel nátszára tűzze. Amúgykor azt mondtam, hogy ez az ecettel való itatása gyötrésnek az egyik eszköze volt. Szomjúságomban ecettel kínálnak, ahogy a profécia is mondja. Mások irgalmasabbak, és azt mondják, hogy a római katonák kedvelt itala volt a savanykás bor, és hogy ezt a saját italukat osztották volna meg a szenvedő Jézussal. Hát hagyjuk meg most ezt a változatot, hogy hát ha a testi szenvedés, Jézus kiáltása, Illés hiánya valakiben föltámasztotta azt, hogy ebben a pillanatban azt, ami neki enyhülést ad, azt megossza Jézussal, és erre fel kell figyelnünk, és azt kell mondanunk, hogy igen, talán az, amit mi teszünk imádságainkkal, látogatásainkkal, bátorításainkkal, együttérzésünkkel, nem több ennél, mint a mi kis savanykás borunk, a mi együgyű eszközeink arra, hogy a szenvedésen könnyítsünk, de áldott legyen az, aki legalább ezt megteszi. Mások közbekiáltása, hogy hagyjátok, hadd lássuk, hogy eljön-e Illés, megint csak kétféleképpen értelmezhető. Az egyik a gúnyolódóknak a igyekezete, akik nem tudnak szabadulni attól az örömtől, ami a gyenge, rossz indulatú embert elfogja, amikor a nálánál erősebb van bajban, és a káröröm vagy a gyöngék öröme lepi el lám-lám, a legyőzhetetlennek hitt is csak ember, ővele is el lehet bánni. Milyen sokszor érzünk ilyet, akkor, amikor valakinek rosszul áll a szénája. Tehát lássuk, hogy eljön-e Illés, hogy levegye őt, ugye, hogy nem fogja levenni. A másik pedig hát egy döbbent várakozás. Vajon eljön-e Illés, hogy valami új kezdődjék? Illés, aki a messiási kor előérdeke, akkor pedig felelnünk kell azért, ahogy mi itt ehhez az egész történethez hozzáálltunk. És mind a kettő ott van bennünk. Ott van bennünk a káröröm is, és az az érzés is, hogy vajon kell-e felelnem azokért a dolgokért, amelyeket a sötétség lepte alatt tettem. Azt mondja itt Márk evangéliuma, hogy Jézus nagy fennszóval kiáltva kibocsátotta a lelkét. Csak az egyik evangélium jegyzi föl, és pedig Máté evangéliuma azt, hogy mit kiáltott itt Jézus. Ő szerinte azt kiáltotta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ezt tessék együvé kapcsolni azzal a korábbi kiáltással, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Abba a kézbe teszi le Jézus a lelkét, aki őt elhagyta volna. Persze mi ezt nem értjük, ezt az elhagyást, és a mi gyönge hitünkben sokkal kisebb dolgoknál vetődik fel ez a kísértés, hogy Isten elhagyott, és nem gondol velem, panaszkodunk és megbántódunk, de Jézus noha titokzatosan érte át a bűnbüntetéseként való isteni elfordulást, mégis ebbe a kézbe tette le a lelkét, mert kihez mehetnék, mondja Péter is Jézusnak, amikor az Úr fölveti, ti is el akartok-e menni. A kéz, amely megsebez, be is kötöz. Szoktuk idézni a temetési szertartásban is. Isten, aki a halált elgondolta az elfáradt test leváltásaként, ő az, aki életet és örök életet is adhat. Tehát, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Van itt azonban még két dolog, amiről néhány szót szólnom kell. Az egyik a templom kárpitjának a kettéhasadása, amiről túl sokat nem olvasunk az igében. A zsidókhoz írt levél három helyen is, a 6., a 9. és a 10. részben szóba hozza ezt a dolgot, fölidézi azt az időszakot különösen, amikor a pusztában bolyongott Izrael népe és sátort állított Isten tiszteleti helyül. Ez tulajdonképpen két egymásra épített sátor volt. Volt egy külső része, egy belső, és ezt a mintát követte azután az épület is. A belső kisebb sátor volt a Szentek Szentje, amit egy függöny választott el a szentélytől, a sátortól, aminek aztán volt egy kerített, egy kis kertje is mondjuk így, és azon kívül lehetett megállni azoknak, akik Istent keresték, akik annak idején is, mikor az Úr a törvény, a szövetség igényt adta, nem mertek közel menni a félelem miatt, és Mózes bízták meg, így maradt aztán meg ez a helyzet, hogy csak a főpap megy be, a papok mennek be a szentélybe szolgálatot végezni, és csak a főpap megy be, és pedig évente egyszer az engesztelés napján, az engesztelés vérével a Szentek Szentjébe, és ennek a Szentek Szentjének a kárpitja hasadt volna itt ketté, nyilván így is volt, történelmi tény ez, ki nyitva hagyva, bepillantást engedve oda, ahol a halandó nem tekinthetett be korábban, ahol a szövetség ládája volt és a füstölő oltár, a szövetség ládájában ekkor már nem volt benne csak a két kőtábla, talán, de nem volt benne három kivirágzott veszély és a korsó a mannával. De ennek az üzenete, a zsidókhoz írt levél írója szerint az, hogy egyrészt, hogy mintha Jézus teste lenne az a kárpit, ami meghasadt, szíve lenne az a kárpit, ami meghasadt, és ami látni engedte Isten igazi szándékait, azt, hogy a világot mindig is szerette, és nem szánt az embernek ilyen halált, mint amire odaadta az egyszülött fiút, hogy a titokról föllebben a fátyol, a titok pedig az, hogy mindig azt hittük, hogy a függöny mögött, az elkendőzött világban a haragó, kiszámíthatatlan Isten rejtőzik, és most nyilvánvalóvá lett az, hogy bizalommal mehetünk az atyához, akinek soha nem volt viszonya, más viszonya ehhez a világhoz, mint a szeretet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta. Így értelmezik a zsidókhoz írt levél ezt a részletet. És egy utolsó dolog, ahol abbahagytuk az olvasást, a 39. vers, ahol a nagy felismerések jegyében a kivégzést vezénylő centúrió százados azt kiáltja, hogy bizony ez az ember Isten fia volt, más igehelyek szerint bizony ez az ember igaz volt, kettő nagyjából ugyanazt jelenti, és itt állunk megszégyenülve a kereszt alatt, ahol mindenki legfeljebb a maga igazát vagy mentségét kereste. Voltak az asszonyok, akik nem tudtak másra gondolni, csak a gyász fájdalmaira. Megint mások Jézus fájdalmait próbálták vagy enyhíteni, vagy gúnyolni őt emiatt. Várták illést, vártak a csodára, és egy valakinek lesz világossága a szívében és értelmében, és ebben megelőzi a kereszt alatt álló tanítványokat és a szent asszonyokat is. Olyan valakinek, aki semmiképpen nem vártuk volna. Ő a